váratlan záporok kialakulhatnak. A Dunántúlon megélénkül a szél. Éjszaka 10-16, holnap napközben 24-29 fok valószínű.
Műsorajánlat.
Köszönjük mindenkinek, aki felajánlásaival hozzájárult a Jónak lenni jó sikeréhez. Nézőinkkel kézzelfogható támogatást nyújtottunk a legkiszolgáltatottabbaknak. Visszatekintés az elmúlt évek Jónak lenni jó kampányaira. Jónak lenni jó. Köszönjük. Ma 14 óra 30 perckor a Dunán.
A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából
az első világháború az embereknek a legsötétebb oldalát hozta elő.
Rendhagyó történelem óra
19. augusztusára az ország modernkori történelmének mélypontjához érkezett.
Múltunk árnyai.
Az új hatalom nem baráti készfogással érkezett. Megszállóként viselkedtek.
Közösség a fontos helyszíneken.
Ez a tolvonás a korábbi területek kétharmadát vette el Magyarországtól.
Ennyi nehézség ellenére a 21. században is itt vagyunk.
Történelmi séták. Ma 17 órakor a Dunán.
Rádió Színház.
A nyomorban érik a férfi elé. A tűzben tisztul az arany s ezüst.
Küzdelmeim. Részletek Vámbéri Ármén memoár kötetéből. Harmadik rész. Törökország.
A napkeleti utazás gondolatát eszemben forgattam már Kecskeméten létem idején, s azóta is folytonosan ott lebegtek szemem előtt azok a bűvályos képek, melyeket a Kelet költői műveiből ismertem meg legelőbb. Tervem csak akkor érett meg végképpen, midőn utolsó nevelői állásom jövedelméből 120 forintom megmaradt. Anyám, kit lelkemből szerettem, kevéssel első keleti útra kelésem előtt meghalt. Az én nevem volt az utolsó szó ajkán, és halálával elnémult az egyetlen szív is, mely szeretettel dobogott értem Európában. Ekkor határoztam el, hogy amint csak lehet, útra kelek Konstantinápoly felé. Határozásom nem csekély gondot adott időközben megismert nagylelkű mentoraimnak, hogy összeteremtsék számomra azt a pénzt, amely elég legyen arra, hogy legalább a Pesttől Konstantinápolyig vivő úton szükséget ne szenvedjek. De végül meglett ez is. Ellátva a szükséges útlevéllel, nem sokára összecsomagoltam szótáraimat és egynehány kedves költőmet a fehér ruhám készlete mellé, és így szálltam a gőzhajóra az 1857. évnek egy márciusi reggelén, senkitől sem kísérve, senkitől meg nem síratva vagy sajnálva, és, mint Wieland mondja Oberonban, útra keltem a régi, romantikus tájak felé. Egész nap fennjártam a fedélzeten, beszélgetésbe ereszkedtem a velem együtt utazó, különböző nemzetiségű nép öregjével és fiataljával, és mert mindenkit az anyanyelvén szólítottam meg, sokoldalú nyelvtudásom csak hamar felkeltette utitársaim csodálkozását. Egyesek azzal adták jelét tetszésöknek, hogy megkínáltak egy-egy pohár itallal, vagy meghívtak szerény ebédjökre. Ha jól laktam, egynehány fokkal magasabbra szökött természetes jókedvem, és derült lelki állapotomban szívesen szavaltam el egy-egy szép részt kedves költői műveiből, de legszívesebben egyet-egyet Petrárka szonettjeiből.
Quel rossignol che si suave piagne, forse suo figlio, sua cara consorte.
Az ő múzsájának segítségével estem kegyébe a hajó olasz szakácsának, ki felszólított, hogy a konyha ajtajában foglaljak helyet, s amíg én kívül deklamáltam, a költői lelkű szakács annál vidámabban verte üstjében a habot, és hellyel közzel bíztatón kiáltotta ki hozzám, hogy bravo, vagy ben fatto, és hébe-hóba kinyújtott egy-egy jó tányérra valót művészi alkotásainak legjavából. A napkeletre vívő kalandos útam a lehető legjobb biztatással indult meg a Dunán való utazásom közben.
Quei bei lumi assai più che il sol chiari, chi penso mai veder par terra oscura.
A nap alkonyodóban volt, és végső sugarai megvilágították a szerb, oláh, bolgár és török népségtől tarkáló fedélzetet, mikor a próféta tanításának egy tiszteletre méltó híve leterítette egy zugban az imádkozó szőnyegét, és lebocsátkozott reá elvégzendő esteli ájtatosságát. Engem mélyen megragadott a látása ennek a véghetetlen alázatossággal és megsemmisüléssel, mélyen lehajtott fejjel és csüggetten széttárt karokkal előttem ülő szegény aggastyámnak. Nem vettem le róla szemem, s mikor mély boldogság örömével telve fölkelt imádságától, és szőnyegét összegöngyölte, eléálltam, megszólítottam, és nagyon örültem, hogy beszélgetésbe ereszkedett velem. A Madzsar név abban az időben, mikor a törökök pártjukba fogták az emigrált magyarokat, jó hangzású volt a török fülnek, s midőn hozzá még megmutattam a jó öregnek a kezem ügyében levő török olvasókönyvemet. Vallásos munka volt e címmel Kirk Sual, a 40 kérdés, és hangosan felolvastam belőle egy részletet, bizalma szemlátomást megnövekedett, meghívott vacsorára, és egész utazásom közben számos jelét adta barátságának és szívbéli jóságának. Ehhez hasonló más ismerettségeim is hozzájárultak ahhoz, hogy oszladozni kezdettek a sötét fellegek a messze idegenben reám váró jövő égboltozatáról. Dunai utazásom csak hamar véget ért, s mikor sikerült félárú jegyet szereznem a Lloyd tengerjáró hajójának fedélzetére, gyönyörűségem annál nagyobb volt, mert életemben ezúttal pillantottam meg először a tenger sós hullámait. A matrózok engedelmével egészen a hajó orrába álltam, s mintha valami delfin hátán lovagoltam volna, a sós víztől csapdosva jártam meg az első mérföldeket. Valósággal úsztam a boldogság tengerében, daloltam, újongtam, nagyokat rikkantottam, és késő éjszakáig versenyt szavaltam a tengeri sirályok rikoltozásával és a hátam mögött levő utasok zsivajgásával. Félig átázva, ének idején húzódtam vissza végül szurdékomba, a födélzetnek a törökök által elfoglalt részére, és csak hamar jó leső álomba merültem. Éjfél körül járhatott az idő, mikor a szél üvöltése, az árbocok recsegése, a hajó felszökkenése és elmerülése, az utasok és különösen a török nők sóhajtozása, jajgatása és nyögése mi hamarabb világossá tették előttem, hogy részem lesz abban a szerencsében, hogy igazi viharban ismerkedhetem meg a Fekete-tenger rettentő fönségével. Ügyet sem vetve az általános vad zűrzavarra, felugrottam fekvőhelyemről, belemeresztettem szemem a szurok sötét éjszakába, és nem tudtam hova lenni örömömben, mikor egy-egy villám lecsapó fényénél megpillanthattam az emelt magasságra tornyosuló hullámok borzalmait. Ez volt az a rettentő gyönyörűség, amelyre képzeletem oly sokáig vágyakozott. s mikor a korlátra támaszkodva, mely tanyánkat az első osztályú utasok fedélzetétől elválasztotta, rajongó lelkesedéssel kezdettem szavalni a Henriáde egy néhány strófáját, észrevettem, hogy egy föl és alá járó utas hallgatózva megáll, és nem sokára oda kiált hozzám franciául.
Kicsoda ön? És hogy jut eszébe épp most a Henriáde?
Rövid szóváltásunkból megtudtam, hogy a konstantinápolyi belga követség titkárával estem ismerettségbe, ki másnap reggeli szóba állt velem, és felszólított, hogy látogassam majd meg Perában. Fölösleges elmondanom, hogy nagy benyomást tett reám, amikor bekanyarodtunk a Boszporuszba. Kritikus helyzetem komolysága csak akkor vert föl álmodozásomból, mikor Galatával szemközt horgonyt vetettünk, és az utasok a bárkákhoz tódulva partra szálltak. Éppen csak annyi pénz maradt a zsebemben, hogy megfizethettem a bárkásnak, és halovány sejtelmem sem volt róla, hogy voltaképpen hol szállok meg, és hogy merőben pénztelenül miből élek meg ebben az idegen városban. Amennyire emlékezem, teljes 2 óra telt belé, míg partra értem, és Galata meredek emelkedésén át Perába jutottam. Olyannyira lekötötte figyelmemet az a különös élet, melyet láttam, és annyira hatott rám az idegen nyelvek, viseletek és arcok összevisszasága, hogy lépten nyomon megálltam, mintha lábam gyökeret vert volna. Jobbra és balra lögdöstetve, egyszer csak éreztem, hogy valaki vállamon ragad, és megszólít előbb olasz nyelven, aztán magyarul. Ön az a nyelvtudós talán, kinek keleti utazásáról hírt olvastam a magyar újságokban? Emigráns honfitársam volt, püspökinek hívták. Magyaros kalapom lengő szalagjával vontam magamra figyelmét. Igen, az vagyok, feleltem, és mert ön az első honfitársam, kivel összetalálkozom, öntől várom az útba igazítást, hogy hol és miképp juthatok itt szálláshoz. A jó ember megütközve nézett reám, úgy látszik, ő is belelátott zsebem ürességébe. Tudtomra adta, hogy neki magának sem megy valami különösen jól a sora, de azért kész egyelőre megosztani velem szerény hajlékát. Noha ő sem több ez idő szerint facér szakácsnál. A szűk és piszkos utcák tömkelegén át az angol követség tűzfala mögött levő lakására vezetett, mely bútorozatlan, tört ablakú, üres és barátságtalan szobából állott, s amelynek a fal mellett álló rongyos török diványán jelölte ki helyét éjjeli nyugalmamnak. Az egyik fele az enyém lesz, a másik az öné. Ami pedig az étkezést illeti, mutatok majd önnek egy lokandát, azaz vendéglőt, ahol olcsón étkezhetik, ha van reá pénze. Csak hamar lekísért egy pinceszerű helyiségbe, amely ezt az előkelő címet viselte, Café Flamme de Vienne, s amelyben lehetett kapni teljes kávét bécsi zsemjével, ami nagy újdonság számba ment akkor a keleten. Találkoztam ott még több más honfitársammal is, akik török katonai uniformisban vagy kopott ruhában lézengtek, és félig barátságosan, félig gyanakvó szemmel fogadtak, mert az emigránsok akkor minden Magyarországból érkezőt osztrák kémnek tartottak, aki azért jött, hogy jelentést tegyen Bécsnek életmódjukról és viszonyaikról. De ártatlan külsőm csak hamar eloszlatta honfitársai minden bizalmatlanságát, és mert nagy csodálkozásukra olvastam törökül, és a beszédben is meglehetősen nagy gyakorlatosságot mutattam, elég hamar befogadtak társaságukba, sőt, voltak közöttük, akik megkínáltak egy-egy reggelivel is. Bejártam keresztül Kasul a város európai és török részének utcáit, nagy előszeretettel szólítottam meg a kávéházakban gubbasztó törököket, hangos felolvasást tartottam a magammal vitt török könyvekből, és csak hamar rájöttem, hogy a mohamedánusok nagy érdeklődéssel viseltetnek török és perzsa nyelvtudásom iránt. Az irodalmi és népnyelv közt levő nagy különbség miatt bizonyos tiszteletre tarthat számot török földön az irodalmi nyelv ismerője, főképp, ha még hitetlen is hozzá. A törökök magyar barátisága akkor tájt éppen a tetőpontján állott, és ha egyik vagy másik kávéházban helyes kiejtéssel és kellő modulációkkal nyilvános felolvasást tartottam az Asik Garibból, azaz a Szerelmes idegenből, vagy más népies költeményekből, bőaratásom volt kenyérben, sajtban és kávéban, közben még kebabban, azaz pecsenyében, pilafban és pasztirmában, azaz füstölt húsban is. Szerencsémet sajnos megzavarta addigi szállásadóm, püspöki úr hirtelen való elutazása. Felfogadták szakácsnak a Messageri Imperiál egyik hajójára. Nem volt hát többé biztos éjjeli szállásom. Sokáig kellett járnom az új lakás után, míg végre a magyar egylet titkára azt ajánlotta, hogy üssem fel tanyámat az akkor éppen feloszlóban levő egyesület tanácskozó termében. A bútorozatlan, tágas szobában találtam egy öreg kanapét, és el is helyezkedtem rajta. De az éjszakák hűvösek voltak, és nem tudtam elaludni. Takarót kértem hát a titkártól, s a jó ember egy tépet nemzeti színű zászlót adott át nekem, így szólva hozzám komoly ünnepiességgel. Nincs egyebem, mint ez a drága emlék dicső harcainkból. E zászló tüzet öntött a jogért és a szabadságért küzdők soraiba. Takaródzék vele, önt is fel fogja melegíteni. Délelőttöket jobbára török könyvek olvasásával töltöttem, és csak este felé jártam el egyik vagy másik kávéházba, hogy ismert szerelmi dalok szavalgatásával szert tehessek egy nehány piaszterre. Az emberek némán hallgatták Vamik és Ezra, Koszrú és Sirin szerelmi panaszait, mikor a szerelmesek bús sorsáról volt szó. Hallgatóim csodálkozásuk és lelki felindultságuk élénk jeleivel kísérték felolvasásomat és előadásomat. Későbbi utazásaim során így volt ez Perzsiában is. A nyelv és a szó hatalmas eszköze bizony az embernek. S mikor ennek én már ázsiai kalandos pályám elején tudatára ébredtem, csak hamar eltűnt nem egy sötét vonása a messze jövő képeinek. Konstantinápolyi életemnek ebben az időszakában és később is örömmel érintkeztem a magyar emigránsokkal, noha mindig törökök közt éltem. A legjobb ismerősöm, mondhatom barátom, Szilágyi Dániel volt közöttük. A jó szerencse különös kedvezésének köszönhette, hogy az anyaföldről nem az anyaföldbe, hanem a konstantinápolyi magyar társaság kellős közepébe jutott. A csatamezőn halottul maradt az elesett honvédek közt, és velük együtt tették a kocsira, hogy a közös sírverembe temessék. De útközben a kocsinak egy erős zökkenésétől magához tért, rászólt a mellette lovagló honvéd bajtársra: hova a pokol fenekére visztek ti engem? A közös sírtól így megszabadulva, utóbb török földre menekült, és Konstantinápolyba jutva sokat foglalkozott a keleti nyelvekkel, és sokat is dolgozott. Dani ebben az időben amolyan prókátor féle volt a muzulmánok és az európaiak közt. Amellett szenvedelmesen gyűjtötte a ritka keleti könyveket és kéziratokat. Boltot bérelt a nagy gyűjteményéhez, és abban ült reggeltől estig. Ott is érte utol a halál 1885-ben. Könyveit az akadémia megbízásából én vettem meg ekkor 3000 forinton, így mentettük meg az elkallódástól a becses gyűjteményt, mely sok értékes anyagot őrzött török hódoltságunk történetéhez. Konstantinápolyi magyar ismerőseim közül sok kedves emlék fűz a magyar emigráció még élő tanújához, Tűr Istvánhoz is. Volt az emigránsok közt egy V nevű báró, akit már korán emlegetett emberré tett köztünk az a sajátszerű körülmény, hogy párosával vonult a hontalanságba, megszöktetve egy miskolci család 16 éves gyönyörű leánykáját. Ez a tisztelt úr egy bizonyos idő múlva, mikor kifogyott az apró pénzből, kedvesét jó pénzen eladta egy török pasa háremének. A szép Mari nyomorúságában a magyar emigrációhoz fordult segítségért. Sűrűn küldötte az üzenetet a háremből, és érezte mindenki, hogy kell valamit tenni a boldogtalan leány érdekében. Végre Tűr István gondolt merészet és nagyot. Ének idején létrát támasztott a pasa háremének falához, és nyaktörő vállalata sikerrel járt. Ő lett a szép Mari második elrablója. De ez a bátor vállalkozás nem szabadította meg végképpen a szegény leányt, ki egy ideig Kun Albert, konstantinápolyi magyar divatáru kereskedő védőszárnya alatt élt, utóbb azonban férjhez ment egy Olaszországból menekült derék magyar férfiúhoz, ki hazahozta, és boldog családi tűzhelyet alapított vele felső Magyarországon. Egy reggel, 1859-ben történt, különös látogatóm akadt. Egy fiatal ember, sapka vagy kalap nélkül, vörös, szegélyű hálóköntösben, magyarul szólított meg. Elmondotta, hogy Hollánnak hívják, az unokatestvére Hollán Ernőnek, s a Bécsi Keleti Akadémia növendéke volt, de ének idején megszökött az intézetből, hajón Konstantinápolyba jött, és el akar jutni Garibaldi seregéhez. Most bajba keveredett, mert az osztrák spiclik megszimatolták, hogy itt van, s ha elfogják és visszaviszik Bécsbe, ki tudja, mi sors vár rá. Megszántam, és szerencsésen eljuttattam egy hajóra, mely aztán partra tette Olaszországban. Fájdalmas érzés nyilallik a lelkembe, mikor a magyar emigráció egyik legboldogtalanabb alakjára, Splényi Lajos báróra gondolok. Fiatalember volt még, midőn a szabadságharc kormánya diplomáciai küldetésben Turinba rendelte. Ő volt Magyarország követe a szárd királyságnál. Mikor az önvédelmi harcnak vége szakadt, Törökországba menekült ő is. Nem tudom, mi bírhatta-e rendkívül tehetséges és művelt embert arra, hogy a hasis élvezetének adta magát. Alig, hanem a meghasonlottság és a kétségbeesés. Mikor én megismertem, kolduló dervis módjára, mezitláb és rongyosan, heteken át mosdatlanul, nagy bottal a kezében csatangolt Sztambul utcáin. Amennyire én tudom, az anyja két ízben lent járt érte, hogy hazavigye Magyarországba. Mint hiába volt. Engedte, hogy felruházzák, követte is anyját Galacig, de onnan aztán visszaszökött a végső romlást anyájára, Konstantinápolyba. A hasis bizony nem egy áldozatát szedte akkoriban a konstantinápolyi magyarság közt. Nekem szerencsém volt, és rövid 3 hónap elmúltával nem csak külső megjelenésem szerint, mozdulataimban és taglejtéseimben adhattam az effendi szerepét, hanem már teljes eleganciával kezeltem a török nyelvet, és a legjobb úton voltam arra,